Azon gondolkoztam, hogy rendben, hogyha ez így van. Tehát, hogyha ha egy fáradt délutánon, amikor lerogysz a székedbe, és lehunyod a szemedet, és hallod ezt a hangot, hogy Márta, Márta, Sanyi vagyok. Sanyi, Sanyi. Sok mindenben fáradozol, de valójában csak kevésre van szükség, csak egyre. És az, aki én rám figyel, aki én bennem nyugszik, az a jó részt választotta. Hogyha itt vannak az utolsó idők, hogyha a világ pénzügyi intelligenciája már várja azt az egy vezetőt, aki majd rendet tesz, hogyha az utolsó idők jelei ennyire látványosak, hogyha a Bibliának van egy olyan üzenete, amely már az első évszázadban azt mondta, hogy úgy éljetek, mintha ez a nap lenne az utolsó. Hogyha igaz az, hogy bizonyos értelemben minden hiába való ezen a földön. Ha prédikátor, aki a világ leggazdagabb, legbölcsebb embere volt Salamon személyében, ha ő mégsem volt teljesen lökött, akkor vajon ez belőlünk, tehát oké, akkor most itt ülünk, megkaptuk, köszönjük szépen, most mit csináljak? És két dolog jutott az eszembe. Két dolgot biztos kéne csinálni. Az egyik, az egy újfajta nyugalmat találni. Egy újfajta nyugalmat találni. Ha ez mind igaz, akkor igaz az, hogy egy csomó minden, ami miatt te eddig aggódtál, amik a hétköznapjaidat megtöltötték, mind az, amivel az életedet azonosítottad, ahogy Pásztor Kende mondta, azok miatt olyan nagyon mégsem érdemes aggódni. Akkor ez hozhat egy újfajta nyugalmat. Ez hozhatja azt, hogy felismered, hogy rosszul értékelted a fontos dolgokat. Úgy értem, olyan túl nagy árcédulát tettél turkálóban talált holmikra. Az üzleti kötelességeid, a rendmániád, ami miatt túlhajtod magad naponta, mert mindennek szépen rendben kell lennie. Összehasonlítgatás, amivel élsz, mindig összehasonlítod magad valaki mással, és sose vagy elég jó, mert mindig találsz valakit, aki jobb. A divatnak való megfelelési kényszer, az örök sikerhajhászás, hogy sose elég, mindig többet kell tennem ahhoz, hogy az lehessek, aki mindig is lenni akartam. Lehet, hogy ezek mégse olyan fontosak. Tehát lehet, hogy ezeket csak egész egyszerűen így azt lehetne mondani, hogy ez így nem helyes. Ennek nem kell engedelmeskednem. Tudod, mit jelent ez? Instant és azonnali szabadságot. Szabad vagy. Mint amikor a bilincseket, amikkel eddig oda voltál láncolva a falhoz, és próbáltál elmenni, jön valaki, és így kinyitja. Klik, 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 szabad vagy. Szabad vagy mind attól az őrülettől, amit a világ ránk ragaszt. Egy új fajta nyugalmat, egy új fajta szabadságot kéne, hogy hozzon ez a felismerés. Igaz? A másik, ami eszembe jut, hogy egy új fajta buzgóságot is kéne, hogy hozzon. Egy új fajta motivációt. Mert hogyha mindez annyira nem fontos, akkor, és én egyszer csak szabad vagyok, akkor lehet, hogy van erőm és van energiám mással is foglalkozni. Akkor lehet, hogy van erőm és energiám arra, hogy az igazán fontos dolgokkal törődjek. Akkor lehet, hogy Máté 6.33 az én életemben is egy mindennapi realitássá válhat. Ami így hangzik, hogy keresd először Isten országát és igazságát, és minden egyéb ráadásban megadatik néked. Lehet, hogy akkor leülhetek Jézus lábaihoz, és nyugodtan hallgathatom őt. Ha másképp nem úgy, hogy amikor megyek a munkámba, ülök a kocsiba, akkor az elmémben, a szívemben visszautasítom, hogy aggódjak amiatt, ami most a következő tárgyaláson lesz. És hogy tényleg most, hogyha az az elmúlt 3 hónap befektetése nem érik be, akkor nem is tudom, mi lesz, lehet, hogy tönkre megy az üzlet. És a közösségem a gondolataimban világi gondolatokkal van. Félelemmel, aggodalommal, meneküléssel, őrülettel. És visszautasítom, és azt mondom, hogy nem, én nyugodhatok, én nekem van egy Istenem, aki törődik velem. Nekem van egy életem, ami nagyobb annál, mint amit csinálok, vagy amit a környezetem jelent, amit a körülményeim uralása jelent. Na, van egy nagyobb életem ennél, és megtehetem azt, hogy amikor megyek a kocsimba reggel, akkor azt mondom, hogy köszönöm, Uram. Köszönöm, hogy szeretsz. Köszönöm, hogy minden ígéreted igaz. Köszönöm, hogy ha én keresem a te országodat és igazságodat, akkor minden egyéb ráadásban adatik meg. Köszönöm, hogy nincs ellenem semmiféle kárhoztató ítélet. Nem igaz az a vád, amit a szomszédom mondott. Nem igaz az a vád, amit a lelkiismeretem hoz föl. Nem igaz az a vád, amit a sikertelenségem mond. Ó, te neked miért nincs meg az első millió dollárod? Pedig hány éves vagy? Mondjuk ez Magyarországon annyira nem, ezzel nem vádolnak. De és ez nem igaz, nincs semmiféle kárhoztató ítélet ellened. Szabad vagy. És szabad vagyok arra, hogy miközben matat körülöttem az őrület, engem ne érintsen. Egy újfajta nyugalmat hoz. És ebben a nyugalomban észrevehetek új értékeket. Lehet, hogy nem is olyan kicsi dolog, hogy beszélgetek a kisfiammal. Lehet, hogy nem is olyan kicsi dolog, hogy nem rohanok, amikor neki van egy kis ideje. Lehet, hogy nem is kicsi dolog, hogy szeretem a feleségemet. Lehet, hogy nem kicsi dolog, hogy itt vagyok az üzletember találkozón. Lehet, hogy nem kicsi dolog, hogy van egy csendes hitem, amivel át van szőve az életem, és ha bár nem csinálok semmit, de úgy értem nagy dolgot, nem vagyok egy Billy Graham, és nem vagyok pásztor majoros kendesem, hanem csak van egy csendes hitem, amivel, ahogy nézem az életet, van egy imám, áld meg ezt az embert, Uram, köszönöm. És milyen gyönyörű naplemente. Úgy értem, milyen gyönyörű naplemente. Wow! Egy éve nem vettem észre, pedig ott volt. És az, hogy észrevettem, ez micsoda? Semmi. De ha látod benne Isten szépségét, akkor az Isten dicsősége. És akkor egyszer csak azt látod, hogy mennyivel jobb az élet így. Hogy valójában élek. Én élek. És csupa nagybetűvel. És akkor körülnézel, és látsz magad körül embereket. És itt jön az egyik nagy felelősséged. És ne vedd ezt nehéznek, ez az egyik legédesebb teher, amit hordozhatunk. Olyan emberekből, mint te vagy én, olyanokból, aki te lehetnél, egy szeretetreméltó, egy drága, valaki, akiért Isten az életét adta, ott ül melletted. A te fajtádból való, mintha a tükörben néznél. Ott van melletted valaki, aki olyan, mint te. Amikor te nézel a világra, és nézel az életet, akkor a te szemszögödből csak te létezel, csak a valóság csak rád nézve jelent bármit is. Ezt észrevettétek? És ilyen emberből, akikért Isten a mindenséget teremtette, akiért ő az életét adta, aki olyan, mint te, ilyen emberből van még 6 milliárd körülötted. Akiknek az élete egy dráma. Akiknek az élete ugyanolyan nyomorult, mint amilyen a tiéd volt egykor. Akiknek az élete ugyanúgy megédesedhet, mint ahogy a tiéd megédesedett. Lények, akik örökké fognak létezni. Vannak, akik élni, és vannak, akik szenvedni. Lények, akikbe bármilyen befektetés örökre megmarad. Nem tudom, érted-e? Egy új fontosságot látsz. Mert az üzlet, amit felépítettem, és a fogkefe, amit árultam, az elmúlik. Az elmúlik örökre. ha csak nem hitben tettem. De alapvetően elmúlik. Tudjátok, mi az, ami megmarad? Az emberek maradnak meg. És az, amit ők kaptak. Az, amivé ők váltak. És te egy üzletember vagy. Olyan ember, aki hatással van a környezetére. Olyan ember vagy, akinek hatalma van arra, hogy szóljon. Aki tudja, hogyan lehet érvelni. Aki tudja, hogyan lehet meggyőzni. És hiszem, hogy a szívünk megtelik vágyjal, hogy azt, ami minket megmentett, azt közkincsé tegyük. Nem? Nincs itt kényszer, csak szabad lettem. És látok, nyitva van a szemem. És tudom, hogy van hatalmam. És egy ponton engedhetsz ennek a vágynak. És ti üzletemberek többet tehettek, mint tizen mások, mint százan mások. Mi többet tehetünk. Mi vagyunk a cselekvő emberek. Mi vagyunk azok, akik tudjuk, hogy lehet fölállni és tenni valamit. Mi vagyunk azok, akik ki tudunk tartani évekig akár, annak ellenére, hogy nincsenek eredmények. Mi vagyunk azok, akik Istennek lehetnénk az oszlopai. Az ő templomának a tartó pillérei. Mi lehetnénk azok, akik a pénzükkel elérnek dolgokat. Mi lehetnénk azok, akiknek az élete igazán értékes. Másokra nézve is. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagy nyugalommal hátradőlhetünk, és élvezhetjük azt a szabadságot, amit kaptunk Istentől. És ebben a nyugalomban fölállhatunk, és azt mondhatjuk, hogy mert szabad vagyok, mert erőm van, mert hatalmam lett, ezért teszek valamit. És azt vesszük észre, hogy nagyobb öröm van, nagyobb jutalom van az adásban, mint a kapásban. Nagyobb jutalom van abban, hogy megvigasztalok valaki mást, mint hogyha én kapok vigasztalást. Nagyobb jutalom van abban, hogy sokaknak lehetsz a szolgája, mint hogyha sokan szolgálnának téged.
Hát olvassuk Gedeon történetét, vagy bármit, Isten ezeket az embereket megáldja. Annak ellenére, hogy nagyon sokaknak, Dávidnak, Gedeonnak is nevezzük pestesen, tele volt a gatyája. Na most egy hasonló szituációba kerültem bele, és hát nagyon nagy segítséget vártam én ehhez, és egy olyan áldás sorozatot kaptam, hogy amit megtapasztalni egy hihetetlen dolog. Amikor mész előre, és sikerül valami, és megint újabb helyre mész, és megint sikerül, és szinte egy rakétával kilőnek. Én azt szeretném mondani, és ezt az üzenetet szeretném nektek is mondani, hogy nem kell félnetek, mert aki ezt a hitet egyszer megéli, az utána száguld, és a Péterrel is nem tudtunk szinte beszélni, mert folyamatosan újabb és újabb feladatokat kaptam, ahol segíteni lehetett embereken, és újabb távlatokat nyitni, és én ezt meg tudtam csinálni, és dicsőség legyen az Úrnak ezért. Szeretnék azért még valamit mondani hozzá, egy nagyon érdekes könyvet én elolvastam az elmúlt időben. Nem tudom, ismeritek el Joel Osteennak a könyvét, nem? Ő egy életigenlő könyve. Mindenkinek ajánlanám, hogy olvassátok el. Ő egy keresztény prédikátor, és tulajdonképpen azon kívül, hogy természetesen egy Krisztus alapú könyv nagyon jól megvilágítja azokat a mindennapokat, és különösen üzletembereknek szól a könyv. De ami nagyon érdekes volt, én ezt egy barátomtól kaptam ajándékba, bele-bele olvasgattam, és egyszerűen utána nem bírtam letenni, és most olvasom másodszor ezt a könyvet, mert olyan dolgok vannak, ami egyszerűen minden szava tanulsággal teli. A legnagyobb fontossága az én számomra az a Krisztusi ige, ami a Bibliában többször is benne van. Legyen néktek a hitetek szerint. Legyen néktek a hitetek szerint. Nagyon sokan, amivel kezdtem a beszélgetést, vagy a beszédemet, el se tudjuk képzelni azt, hogy mire vagyunk képesek. Nagyon sok keresztény gyülekezetben bánatot, defenzívát, regressziót látok, Közben nekünk erre okunk nincs. Mi mindannyian a sikert, és nem csak az üzleti sikert, hanem mindenféle emberi sikert is magunkkal hordozzuk. Ezt meg kell élni, el kell tudni képzelni, nagyon sokan nem is tudják elképzelni, hogy ezt meg tudják élni, és hogyha nem tudják elképzelni, akkor soha nem is fogják megélni. Igazából bárhol kinyitja az ember ezt a könyvet, hivatkozásokat tartalmaz a Bibliára, Krisztusnak a cselekedeteire. A két vak is azért gyógyulhatott meg, mert megkérdezte tőle Krisztus, hisztek-e benne? Igen, hiszünk benne. Legyen nektek a hitetek szerint, mondta Krisztus. Azt szeretném mondani, higgyetek benne, higgyetek abba, hogy nem csak az ördögnek van marketingje. Van a kereszténységnek is marketingje, ennek a munkatársai ti vagytok, és csak rajtatok múlik az, hogy ezt megélitek, vagy nem élitek meg. Amit Sándor mondott, minden egyes szó a szívemből szólt, és azért éreztem, hogy szólni kell, mert ha te teszel valamit, elkezdesz adni, természetesen ez működik, és hihetetlen magasságokba tud emelni, és állandóan keresni fognak téged az áldások. Én ezt mindig csak hallottam egész addig, amíg én sem tudtam megtapasztalni, és elhinni, hogy ez működik. Ez működik. Szóval szeretném tudósítani a gyülekezetet, hogy ez működik. Ez működik, működni tud, és Isten minket ezekben az utolsó időkben is arra hív el, hogy ne csak üljünk, és szomorúan nézzünk magunk elé és köré, hanem éljük meg magát azt a kereszténységet, azokat a dolgokat, amelyben hiszünk, és próbáljuk elképzelni azt, hogy annál a bizonyos argumentumnál nem az ördög győz, hanem mi győzünk. Na most itt azért harc lesz addig is, aminek harcnak a beltartalmát megvilágítottátok, ezek különböző síkon folynak. Na de hát ezen a másik oldalon az isteni seregeknek részesei vagytok ti is, mindenki. És ebbe részt kell venni, és higgyetek benne, és ez sikerülni fog. Tehát nem kell, hogy defenzívába legyünk, offenzívába lehet lenni manapság a mai keresztényeknek. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani.
Szerintem ez így kerek volt, ugye? Legyen nekünk a hitünk szerint. Nagyon tetszett, amit Pásztor Kenden mondott, hogy limitáljuk saját magunkat azzal az elképzeléssel, hogy mi az életünk. Ugye? Tehát, hogy ha nekem az a hitem, hogy az én életem csak a munkám, vagy akár a munkámra nézve is, hogy az én munkám csak annyi, amennyit én meg tudok tenni, amennyi az én személyes teljesítményemből kijön, akkor ez a hit, ez egy korlát. Mert nem igaz. A valóság az, hogy Isten megállhat engem. És az én személyes képességem és lehetőségeimen messze túl hozhat eredményt az, amit csinálok, illetve az életem. Értitek? Tehát, hogy... És persze az nem igaz, hogyha én hiszek valamiben, amiben Isten nem hisz, hogy akkor is a hitem szerint lesz. Tehát, hogy létezik egy elképzelés a világban a teremtő hitről, ahol az én hitem válik időzelbetéve Istenné, és amikor én hiszek, akkor ez a hit valóságot teremt, vagy valóságot befolyásol. Én azt gondolom, hogy ez a hit legfeljebb olyan mértékben befolyásolhatja a valóságot, amennyire engem befolyásol, és engem más döntésekre és más cselekedetekre bír. De azon túl nem, tehát az én hitem nem teremt. De ha azt mondom egy mustármagnyi hittel, egy icipici hittel ennek a hegynek, hogy ugorja tengerbe, beugrik. Ugrasztottatok már hegyet tengerbe? Ki az, aki ugrasztott már? A CD hallgatók kedvéért senki nem tette fel a kezét, de egy valaki föltette. Mi majd beszélünk óra után. Oké. Miért nem ugrik be a hegy a tengerbe? Mert nincs egy mustármagnyi hitet sem, igaz? Nem igaz, nem. Vannak olyan emberek, akinek bőven van mustármagnyi hite, és nem ugrik be neki a hegy a tengerbe. Akkor hogy van ez itt? Jézus viccelt ebben a példabeszédben? Ugye? Valahol Isten benne van a képben, ezt mondja a Cecil. Figyelj, abszolút, a dolog így hangzik. Ha én, mondja Isten, be akarom ugrasztani a hegyet a tengerbe, és neked azt mondom, hogy imádkozz, akkor ha abban az imában van egy mustármagnyi hit, akkor bedobom a hegyet a tengerbe. Tehát rajtad, te olyan vagy, mint egy kapcsoló a hiteddel. Nézed Istent, felismered, hogy Isten mit akar tenni, hiszel benne, hogy Isten megteszi, és Isten megteszi. Ha épp egy olyan dologról van szó, amit rajtad át akart vinni. Azt mondja, hogy megáldlak. Én megáldlak téged, Gyuri, mondja Isten. Hiszed-e? Nem, akkor nem áldlak meg. De ha hiszed, megáldlak. Hiszed? Hiszem, akkor megáldlak. Nem nagyon hitted, ez csak egy icipici hit volt, de az elég. Én teszem, nem a te hited mozgat hegyeket, Isten mozgat hegyeket, de Isten egyetértést vár tőled. Isten azt várja, hogy amikor Isten rád néz, figyelj, amikor én azt mondom, hogy minden rendben lesz, akkor te mit mondasz? Szóval baj van, süllyed a hajó. Nem, rossz válasz. Ha én azt mondom, hogy minden rendben lesz, akkor te mit mondasz? Hát, hogy vihar van, és hogy miért alszol itt ebben a hajóban? Miért hagytál el minket? Hát nem értem ezt a gyereket, ez hihetetlen. Ha én azt mondom, hogy minden rendben lesz, akkor te mit mondasz? Oké, minden rendben lesz. És minden rendben lesz. És Isten cselekszik. Ezt értitek? A hit nem egy teremtő hit, egy hit, amely ismeri Istent, és aláveti magát neki. És igent mond arra, amit Isten kijelentett, amit meg akar tenni. Éppen ezért olyan fontos, hogy tudjam, hogy Isten mit ígért, hogy mit akar tenni. Hát ha nem tudom, hogy Isten mit akar tenni, akkor miben higgyek? Akkor marad az én teremtő hitem. Sikerülni fog az üzlet, hú, de nehéz. Sikerülni fog az üzlet, és baromira hiszek, és nagyon nagy hordozom a hátamon az üzletet, Istent, az embereket magam körül, hú, de nehéz keresztényként üzletembernek lenni, sikerülni fog az üzlet, és látom, hogy nem sikerül, tiszta kudarc élmény az egész, és sikerülni fog. Ez az a teremtő hit, ami nem létezik, ez nincs. Az a hit, amely nyugalommal van tele, az, hogy mit ígért Isten? Hogy volt ez? Várjál! Ábrahámnak mit mondott? Hogy azt a földet, amire a lábát teszi, azt neki adja. Persze kijelölt egy területet, megmondta, hogy melyik. De ha azon belül, ugye azt, amire a lábát teszi, azt neki adja. Rátezni a lábamat, ez mit jelent? Valami hitfélét, ugye? Tehát ez a föld az enyém, ha az enyém, akkor rálépek, ugye? Ez az üzlet az enyém, akkor csinálom. Nem tudom, mennyire csinálom jól, nem lehet, hogy nem egyenesen megyek, lehet, hogy kacska, de csinálom, tudod? És bízom benne, hogy Isten nekem adja. És nyugszom ebben. És ahogy mondtad, és egyszer csak sikerülnek a dolgok. És lehet, hogy nem rögtön, ugye ez a másik csapda, hogy a mai teljesítmény központú világ azt mondja, hogy ha valami nem sikerül instant, azonnal, rögtön, akkor az annyi. De Isten úgy látom, hogy nem így csinálja. Isten néha hosszú tűrést tanít nekünk. Mint hogyha direkt élvezné. Azt mondja, fogja leül eléd, és azt mondja, figyelj, állati sikeres lesz az üzlet. Oké, nagyszerű, kezdjük el, és már költöm a pénzt, tudod? Már rögtön már dollárjelek ott vannak a szememben, és még meg se kerestem, de már el is költöttem. Aztán eltelik egy év, semmi, két év, semmi, három év, a csőd szélén vagyok, négy év az elkeseredés legvégső határáig sodródtam, és már fel akarom adni, és egyszer csak elkezd működni. És aztán eltelik egy év, jól működik, még egy év nagyon jól működik, még egy év állati jól működik, és eltelt 7 év. Isten, amikor megígérte, hogy nagyon sikeres lesz az üzlet, nem mondta, hogy holnap lesz nagyon sikeres. Csak, hogy nagyon sikeres lesz. És miért kell ez a 7 év? Mit tudom én? Honnan tudjam én azt, hogy nálad miért kell? Van akinek akkora a szíve, mint egy mozsola. És lehet, hogy ezért kell. Van akinek annyi a türelme, mint... Nem tudok egy türelmetlen állatot mondani. Mint a kutyám. Nem tudom. Nem. Türelmetlen vagy. Nincs. Hogy? Mint az annyira akkora türelmed, mint agresszív kismalacnak. És nem vagy türelmes. És Isten türelmet akar tanítani. Hogyan? Úgy, hogy sokáig kell várnod. És hisztizhetsz közben, de akkor is várnod kell. És egy ponton belefáradsz a hisztibe. És türelmet tanultál. Mit tudom én, miért kell? Azt látom a hithősökkel, mint hogy Isten átvitte őket hosszú időszakokon, amik nem arról szóltak, hogy gyorsan, sikeresek, hogy jaj, Józsefke, drága, aranyos, hát 14 évesen megígértem neked, hogy előtted fog leborulni apu, anyu, a testvérek, meg a félvilág, hát akkor gyorsan belehúzunk, hát holnap már leborulnak, jó lesz? Józsika, nem, Józsefke, az nem ugyanaz, ugye? Mindegy. Mi? Az ugyanaz, József, egy hülyeség. Nem! Sitre ment, rabszolga volt, börtönben ült, szolga volt, és aztán 11 néhány év után akkor lett király belőle. De addigra már a jelleme olyan volt, hogy amikor jöttek a testvérei, akik elárulták őt, akkor nem kinyírta őket, mint minden becsületes ember tenné, hanem azt mondta, hogy amit ti gonosznak szántatok, azt Isten jónak szánta. Ti Isten akaratát tettétek. És sírt, és megbocsájtott nekik, és remélte, hogy neki is megbocsájtana. Ezt értitek? A mazsola szívből lett egy akkora szív, amely be tudta fogadni az őt eláruló testvéreit. Úgyhogy mi a jó nekünk? Amit Isten az ő szeretetében és kegyelmében hoz, és én ebben nyugszom. És nem vagyok fatalista, ó, a sors így akarta. Nem, nem, én keresem Isten akaratát, és hiszek benne. Egyet kell, hogy értsek. Nem lehetek fatalista, nem lehetek olyan, hogy ó, ahogy Isten akarja, úgy legyen. Na de hogy akarom? Hát ahogy akarod, úgy legyen. Na, de hé, Sanyikám, gyere, ülj ide az ölembe, kicsit beszélgessünk. Én azt akarom, hogy egyetérts velem. Én egyetértek veled. Miben? Hát mindenben. Nem, nem, ezt így nem játszik. Mit akarok én csinálni? Hát, amit csak akarsz, tedd meg. Jó, ezt eddig is így csináltam, de szeretnék egy kis egyetértést, szeretnék közösséget. Hát nem tudom, meg akarsz áldani? Na, rossz gondolat. Honnan veszed, hogy meg akarlak áldani? Hát, Sanyi mondta az üzletember találkozón. Hát, ez se rossz válasz, de ennél jobbat szeretnék. És Isten egyetértést akar, nevelni akar. Azt akarja, hogy az ő elméje legyen meg benned. Hogy amikor te elkezdesz egy mondatot, ő áment mondhasson rá. Amikor ő elkezd egy mondatot, te befejezhesd. Hogy közösségetek legyen. És ebben hited. Uram, hiszem, hogy el akarsz vinni engem oda. Hiszem, hogy meg akarod áldani ezt az üzletet. Nem tudom pontosan, hogyan, mi a célod, de hiszem, hogy ezt akarod, és ezért én megyek. És keresem a kezedet, keresem az utat, amit te nyitsz meg előttem. Menjünk. Menjünk, és meredek dolgokat megcsinálhatsz. Megcsinálhatsz olyan dolgokat, amiket minden józan eszű ember nem merne megcsinálni. Akár az evangéliumért, akár csak úgy az üzletben. Kockáztathatsz, merész lehetsz, ha egy kipróbált vértet veszel föl, ugye? Ha meg vagy róla győződve, hogy Isten adta ezt neked. Ugye Dávid, amikor ment Góliát ellen, fölvette Saulnak a páncélját? Pedig az egy jó kis páncél volt, a király páncélja. Miért nem vette föl? Mert nem volt kipróbálva. Figyelj, Isten nekem sosem mondta, sosem mutatta, hogy páncélban kéne harcolnom. Én eddig azt tanultam Istentől, hogy jön az oroszlán, fogom a paritjámat, pak, leütöm vele, oda megyek és szétszakítom. Jön a medve, fogom a paritjámat, megküldöm, medve fekszik, megyek és szétszakítom. Ezt tanultam, ezt fogom csinálni Góliáttal is. Isten engem így vezetett, így megyek. Ha jön valami új út, valami érdekes, hát ha Isten meggyőz róla, hogy ezt az utat ő hozta, akkor megyek rajta. Ha nem, akkor maradok annál, ahova Isten vezet. És hiszem, hogy ahogy Isten ígérte, úgy lesz. Megöltem az oroszlánt, megöltem a medvét, ezt a nyomorult filiszteust is leütöm. Mit számít, hogy 10 éves vagyok? Istennek nem probléma. Isten győzelmet tud hozni sokkal és kevéssel, ugye Gedeon? 300 emberrel megyünk, nem tudom hány ezer ellen. Normális vagy? Nem, hiszek. Hát, tudom, hogy nem vagyok normális. Nem, ez nem normális. Én is csodálkozom, hogy Isten mit csinál. De Jonatán és a fegyver hordozója. Itt vagyunk ketten. Isten győzelmet tud hozni sokak által és kevés által. Mit tudjuk mi, hogy most mit akar csinálni? Megállunk itt lent a tábor alján, és hogyha azt mondják nekünk, hogy gyertek fel ide, akkor ez lesz a jel, és tudni fogjuk, hogy Isten a kezünkbe adja az ellenséget. Mire, tudod, filisztek, vagy nem tudom, kik voltak azok ott, kik filisztosok voltak? Gyertek fel ide! Kezünkbe adja Isten az ellenséget. És ketten fölmentek harcolni. Normálisak? Tehát ez normális? Ketten fölmentek harcolni. Ez normális? Nem normális. Szerintem nem normális. Vagy Dávidnak a három vitéz embere. Dávid mondja, ó, hogy innék abból a forrásból. Tudod, ott áll a három vitéz, nem szólnak egy szót se. Csendben kiosannak hátsó ajtón. És mennek a forráshoz vízért. Miért? Hát mert a királyuk azt mondta, hogy szívesen inna belőle. Na, ácsi, de az a kút jelenleg az ellenség területén van, ott vertek tábort a kút körül. Mint amikor három zsidó legény fogja magát, és bemegy a náci koncentrációs táborba, hogy hozzon abból a kútból vizet, ami a tábor közepén van. Nem tudom, értitek-e? Az úgy nézhetett ki, hogy ott volt az ellenség, és az őr néz, és egyszer csak lát három fickót a táborban sétálni feléjük. Hát, ezek nem normálisak. Élő hús. Nyers hús jön lábon, tudod. Hé, jön három hülye zsidó. Hol? Ott. Tudod. Mit csináljunk, hogy megesszük őket? Megesszük őket, tudod. És ott a sereg, tudod. És ezek jönnek, sétálnak. Aztán, ahogy közelednek, kiveszik a kardjukat is, és sétálnak tovább. Mit csináltak? Azok átverekedték magukat a tábonon. Mint a karate filmekben, amikor tudod, az egyedüli karatehős legyőz mindenkit. Azok fogták magukat kis kör, és kaszabolták az ellenséget, egészen a kútig, tudod, verték őket, aki háttal volt a kútnak, az gyorsan merített, és utána kibunyózták magukat. És gondolom, sok sebből vérezve jöttek vissza a királyoknak egy kis vízzel. Miért? Ők ezt miért merték megtenni? Hol volt erre az alap? A hitük. És valószínűleg ez egy kipróbált páncél volt. Tehát nem az volt, hogy akkor te is holnap menj, és neked is sikerül. Nem, ők katonák voltak, akiknek Isten százszor és ezerszer megmutatta, hogy hogyan ad nekik győzelmet. Ők harcoltak csatában, és voltak már ilyen helyzetben. Nem is egyszer valószínűleg. Nekik ezt újra megtenni egyszerű hit volt. Tudom, hogy Isten mit ígért, megteszi újra. Úgyhogy mi egy nagyobb életet élünk. Annál, ami a saját lehetőségeink és a mi természeti megértésünk által lehetséges volna. Amen.
Amen.
Amen. Drága Urunk, kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat a szívünkben, és tényleg tégy minket bátor emberekké, bátor férfiakká és asszonyokká, olyan emberekké, akik hisznek, akik bíznak, akik nem féltik az életüket, akik mernek ugrani, amikor te szólsz, akik mernek lépni, amikor te vezeted őket. Ez az imánk a te drága nevedben. És hogyha van köztünk valaki, aki még nem fogadta el Jézus Krisztus, mint a megváltóját, akkor itt az idő, tedd meg most. Csak egyszerűen mondd neki, hogy elfogadlak, Uram. Tudom, hogy gondoskodsz rólam. Tudom, hogy veled a falon is átugorhatok, a rablónak is nekironthatok, nem akarok nélküled élni. Válts meg engem, és tudd, hogy ettől a pillanattól kezdve örök életed van. Te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.